Jó napot kívánok! Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor, megy, Stuber Andrea vagyok, üdvözlöm Önöket. Egyben üdvözlöm vendégemet, Máté Gábort.
Csakalom.
Hát most egy olyan vendéget hívtam, aki egy multifunkcionális interjú alany, amennyiben hát mindent csinál ezen a színházi területen, amit csinálni lehet. És azon kívül, hogy színész, rendező, most színházigazgató is, tanít a főiskolán, színészeket nevel, és akkor azt hiszem nagyjából így
igen,
körbeértünk.
Nem tervezett.
Nem, az még nem.
Mégsem mindent csinálnak. Igen.
Az igazgatósággal gondolnám kezdeni, mert mégiscsak az a legfrissebb. 2 hónapja igazgatója a Katona József Színháznak. Ez elég kevés idő, de azért valami mégis eltelt egy csomó nap, meg munkanap. Megfogalmazható-e bármi kis változás, ami azóta történt, hogy igazgató lett akár a színházban, akár a maga életében?
Persze. Hát nem is tudom, hogy talán a magánéletem az eddig se nagyon volt, vagy működni nem működött. Az most még kevesebb lett valóban. Tehát, de ennek az is oka, hogy éppen próbálok egy színdarabban egy elég nagy szerepet. És miután minden reggel 10-től 2-ig a színpadon vagyok, de ténylegesen, tehát csak a szünetben nem vagyok a színpadon. Ezért ez most egy borzalmasan nagy teher, hiszen eleve be kell mennie 9-re azért, mert szöveget kell mondanom, illetve tanulnom, mert az Elek Feri kollégámmal lényegében a darabnak szerintem 75%-át mondjuk konkrétan szövegileg, és hát ezt el kell sajátítani, és ez kevés rá az idő, és nehéz szöveg is, és a szöveg állandóan alakul, hiszen egy új magyar darabról van szó tulajdonképpen. Ezért már 9 előtt be kell mennem, mert vannak ügyek, ugye, amit mindegy színházigazgatónak intézni kell, és akkor utána 2 és 6 vagy 7 között, amíg az előadáson szintén van, és akkor van az éjszaka, meg van az este, amikor előadás van, a saját előadásaimat általában nézem, azokat az előadásokat, amikben játszom, hát az kénytelen vagyok azt az időt bentölteni, és akkor ilyen plusz időket még úgy kiválasztok magamnak, amikor még tárgyalok, vagy valami fontos dolog van. Tehát tulajdonképpen lehet mondani, hogy reggeltől késő estig ben vagyok, és hát ténylegesen dolgozom. Na most ez most nagyon nehéz. És ugye az a további probléma, hogy a műsort most kell összerakni, ami a jövő év. Tehát ráadásul egy olyan szituációba kerültem, amit nagyon nehéz megoldani. Jó lelkiismerettel és jó tudással, hogy úgy mondjam. Tehát meglehetősen brutálisnak nevezném ezt a változást, ami történt. Egyébként lennének még változások, tehát akkor is tudnék beszélni arról, hogy mi történik a színházban, hogyha nem csinálnék semmit, mert akkor is nagyon sok minden várható, vagy szeretnénk változtatni, vagy dolgozunk valamint. Tehát a Matyasovszky Bencével, aki a színháznak az ügyvezető igazgatója, és a Delikatival, aki a gazdasági igazgató, már azért igazából tavaly, tehát tulajdonképpen a pályázat írásom óta elkezdtünk dolgozni, abban a reményben, hogy esetleg ugye megkapjuk a színházat, és igazából már augusztus elejétől ténylegesen mindenféle munkákat elvégeztünk, vagy kezdtünk végezni, meg pályázatokat írtunk ki, meg tehát most lesz egy, hát április elsejétől lett egy kommunikációs vezetője a színháznak, aki a PR és a marketing tevékenységet fogja végezni a színházban. Ennek jelentős, látható, legalábbis nem biztos, hogy jelentős, de látható jelei lesznek természetesen. Tehát valamiféle arculatváltás lesz. Dolgozunk egy új előcsarnokon, amit mindenképpen szeretnénk megcsinálni, csak hát nagyon sok pénzbe kerül. És hát dolgozunk az ifjúsági programon. Tehát ez már eleve olyan jelentős változás, ami igazából nem érinti a katona szellemiségét, de azt mindenképpen mutatja, hogy egy hogy fejezzem ki, egy offenzívát mutat legalábbis. Inkább talán azt hiszem ez a helyes kifejezés.
Most majdnem mindent felsorolt, amiről lehet beszélgetni a továbbiakban, de az elején megragadnék, hogy a következő évad készül, és a pályázatában említette, hogy meg kell erősíteni a dramaturgiát, hogy dramaturgok, több dramaturg kellene a színházban. Ebben jutott előre összefüggésben azzal, hogy egy új évadot csinál. Tehát kikkel csinál most évadot? Vannak-e új munkatársak már ebben?
Vannak munkatársak, de ezek inkább őknek mondanám ezt. Tehát ez még csak egy kialakuló félben levő valami. Ugye mi a Katonában a probléma? A probléma az, hogy elvesztettük Fodor Gézát évekkel ezelőtt, aki hát egy nagyon jelentős személyisége volt az egész magyar színházi világnak, és az ő pótlása, hogy úgy mondjam, egyszerűen tegyük idézőjelbe is, tehát nem nagyon lehetséges. Tehát az a nehéz, hogy elszakadni ettől a központi gondolattól, hogy a Géza helyére valaki, és ezt kell tulajdonképpen fejünkben kell kicserélni valamit ahhoz, hogy egyáltalán nyugodtan vagy lelkiismeret furdalás nélkül tudjunk ezen az egész kérdésen gondolkodni. Ez azért is nehéz, ugye, mert azok a rendezők, akik a színházban dolgoznak, azok nagyon erősen kötődtek a Gézához. Tehát nagyon nehéz az ők helyére valakinek bekerülni. Most egy olyan variáció van, hogy Radnai Anna Máriát kértem meg arra, hogy egy ideig, egy úgynevezett próbaidős tevékenységre kértem föl őt, tulajdonképpen egy ilyen, hogy fejezzem ezt ki magam, ez olyan, mint amikor a sportban valakit, egy leigazolt játékost valahonnan kölcsön vesznek, mert egy másik helyen nem játszik, és akkor pótlásilag, hogy ott legyen, és ő nagyon nagy elánnal vetette bele magát a munkába, de hát ez számára is, meg számunkra is egy próbaidő, és ugyanakkor az ifjúsági programot egy Végildikó nevű szintén dramaturg végzi, aki azért belefolyik éppen szépen lassan a katona életébe, és van a Tamara, a török Tamara, aki szintén dolgozik, tehát ilyen értelemben egy ilyen, azt lehet mondani, hogy most olyan, mintha lenne három dramaturgunk, miközben főleg azért nincsen, mert anyagilag nem engedhetjük meg magunknak, hogy három dramaturg legyen.
Mondta, hogy már tavaly nyáron elkezdődött a munka tulajdonképpen, hiszen tavaly valahogy augusztus vagy?
Igen, augusztusban már ténylegesen ültünk az irodában.
Igen, és de hát akkor már meg is volt a döntés, tehát tulajdonképpen már egy fél éve tudjuk, hogy februártól majd maga lesz a színház igazgatója. Ettől akkor változik az emberek viszonya magához, vagy a hangvétele?
Hát biztos, hogy valami változik, természetesen azt ahhoz már idős vagyok, hogy azt gondoljam, hogy ez biztos, hogy így van. Tehát, hogy annyi minden történt már velem, hogy meg hát ez a foglalkozásom is tulajdonképpen, hogy a szemvillanásokat is értsem. Tehát ebből élek. Persze, hogy változott, de ugyanakkor én próbálok ugyanolyan maradni, mert nem is akarhatok ugyanolyan maradni, mert akkor azt jelenti, hogy nem vállalom a felelősséget bizonyos dolgokért. Tehát van változás. Igen. De a változás az inkább szerintem egy, tehát a katona társulata ezt megnyugvással kezeli, ezt a helyzetet. Azt kell, hogy mondjam, különösen a mai meglehetősen változó helyzetben. Örül mindenki annak, hogy egy olyan emberrel dolgoznak, akit ismernek.
És az külön előnye magának számukra, hogy színész?
Bizonyos,
hát, hogy jobban ismeri
lehet
őket.
Gondolni, hogy igen. Persze. Hát azt mondjuk eddig is képviseltem azt, hogy én ismerem őket. Tehát az, hogy a közelről vagyunk együtt, tehát ténylegesen együtt játszunk, ez megnyugtató lehet nekik, mert valóban jól ismerem a színészeket. És ők tudják, hogy én őket jól ismerem, és hát ennek jelét is adom. Tehát nem csak
megértőbb?
Nem így mondanám, hogy nem, talán nem a megértés ez, hanem inkább a róluk való gondolkodás az egy új aspektust kap talán ilyenkor, amikor egy olyan színész válik a színház vezetőjévé, aki ténylegesen ismeri a társulatot. Nem csak ugye, tehát rengeteg tanítványom van benne a színházban, régi kollégák vannak benne, akik régóta dolgoznak velem, tehát ilyen értelemben nem fogunk egymásnak meglepetést okozni, tehát rossz értelemben, jó értelemben remélem, hogy igen.
Most túl vannak már a szerződtetési időszakon?
Hát túl vagyunk, igen. Ugye ez most az újfajta helyzet miatt, hogy itt most ezek a színészek egyelőre még közalkalmazottak, tehát ez egy nagyon bonyolult ilyen munkajogi kérdéssé vált, ugye, tehát igazi szerződtetés nincsen, mert nincs mit aláírni, mert határozatlan idejű szerződések vannak már, nem úgy, mint régen, tehát régen mindig egy évre kötött az a színész szerződés, most az van, hogy akkor szűnik meg a munka, hogyha igazából egy színész fel akar állni. Az is már egy komplikált dolog, hogy egyáltalán elbocsátani, hogy lehet valakit, ugye, mert mindenféle jogi helyzetek védik a színészt is, meg minden más dolgozót is véd. Na most majd gazdasági társulassá kell alakulnunk, mert most minden színház azzal alakul, ami szintén egy furcsa dolog számunkra, akik eddig azt hittük, hogy ez egy művészeti társulás, most át kell alakulnunk, amit meg lehet érteni, és még az is lehet, hogy ennek vannak előnyei, legalábbis azok, akik már ilyen formában működnek, ezt állítják. Tehát a Mácsaival hosszan beszéltem már erről, aki ugye az Örkény Színházat már gazdasági társulásként kellett, hogy megalapítsa, és azt mondja, hogy ennek inkább előnye van. Tehát nagyobb az átjárhatóság gazdasági értelemben, és az egész mögött meg az van, hogy a főváros jobban ellenőrizni akarja, és egységesíteni akarja a gazdálkodást, a különböző intézmények gazdálkodását, és akkor állítólag jobban rálát arra, hogy mi folyik egy színházban mondjuk. Tehát nyilván ez a BKV-nál kezdődött ez a probléma, és nyilván a BKV problémája így lassan rávetül az összes többi dologra, ami mind a főváros kezében van. Tehát ezt meg kell érteni, nagyon nehéz ezzel együtt élni, hogy például én azt hiszem augusztustól vagy szeptembertől ügyvezető igazgató leszek, holott az ügyvezető igazgató mindenki tudja, hogy nálunk a Matyasovszky Bence, és neki majd ki kell találni egy nevet, most a leginkább az operatív igazgató tetszik nekünk, de ténylegesen ki kell találni egy funkciót valakinek, aki egyébként ügyvezető igazgató lesz, de miután a gazdasági társulásnál ez a vezető definíciója, ezért hát én egy ügyvezető igazgató leszek, miközben az leszek legkevésbé.
Hát majd sok kreatív ember kitalálott valami jól hangzott, ez operatív, vagy valami, igen. Egyébként nincsen más hátránya ennek a gazdasági társulás dolognak, csak az, hogy ilyen rosszul és idegenül hangzik a nem üzleti szellemtől?
Azt mondják, hogy nincsen. Uh-huh. Hát lesz egy felügyelőbizottság, különböző emberekből állnak majd.
Amit majd az önkormányzat?
Igen, az önkormányzat jelöl ki. Azt ígérik, hogy ők valóban csak felügyelni fogják a mi tevékenységünket, ami főleg a számlák különböző tologatásának az ellenőrzéséből áll majd. Állítólag, tehát nem fognak beleszólni a műsortervbe, stb. Uh-huh. A Zsámbékinak ezzel kapcsolatban vannak rossz külföldi tapasztalatai, tehát ő mindenről tud mondani rögtön egy olyat, amit az embernek a gyanúja fölszökik, de azt remélem, hogy ez nálunk nem így lesz.
Tehát ő, mint tapasztalt ember, rögtön kétkedik, hogy...
Hát nem csak, hogy kétkedik, hanem ő igen sok ilyen típusú uh-huh. színházban dolgozott már, ahol volt felügyelőbizottság, és mindig kiderült egyszer csak, hogy a felügyelőbizottság elnöke lényegében javaslatokkal áll elő, hogy mit is kéne annak a színháznak
lényegében
játszani.
Lényegében tud egy nagyszerű színésznőt ajánlani.
Kinek én a szerepet, stb. Tehát azért félelmeik vannak természetesen.
De egyébként van köze vagy együttműködése a fenntartókkal, tehát önkormányzatokkal, vagy pedig úgy van, ahogy szerette volna elképzelni a pályázatban, hogy nincsen semmiféle sehova járás, hanem a találkozás a városvezetőkkel az a nézőtéren történjen meg.
Nem, azért ez nem így van, de főleg azért nem így van, mert ugye elvonások vannak, vagy azokat szenvedjük éppen, és hát emiatt azért többször behívtak különböző értekezletekre, de főleg csak tájékoztatni, hogy mennyi lesz az, amivel kevesebb lesz az a dolog. Hát lehetett erre számítani. Az nagyon szomorú, hogy ugye egyre kevesebb a pénz a kultúrára, mindenre kevesebb a pénz, és hát ezzel együtt a kultúrára is. Ezzel nem könnyű élni. És főleg azért nem könnyű élni, mert ugye végül is azért nem szólhatok semmit, mert végül is a színház úgy maradhatott, ahogy ennek örülni kell, hogy a katona az megmaradhatott a katonának. Ugyanakkor az folytatódik az a hagyomány, hogy az, hogy az ember megír egy pályázatot, az nem kötelező a fenntartóra nézve. Tehát ők elfogadnak egy pályázatot, az nem jelenti azt, hogy az, amit az ember a pályázatában leír, az megvalósulhat.
Meg az se jelenti, hogy ellenőrzik egyébként, igen. Hogy megvalósult-e, hát vagy figyelik, igen, igen. Semmit nagyon, nem tudok, egyik oldalról sem jelent
sok mindent, amiről most beszélünk, ezt mint kérdéseiből kihallom, hogy elolvasta a pályázatomat, tehát itt arról van szó, hogy elolvasták ugyan, megkaptam a színházat, de azok a feltételek, amik hát ha nem is benne voltak, de sejthetők lehettek az én szövegemből, azok egyáltalán nem valósulhatnak meg. Tehát vagy az van, hogy ügyesek leszünk, és valamilyen kompromisszumok árán valamit ebből meg tudunk valósítani, de azért erre anyagi lehetőségeink most úgy hirtelen nincsenek. Tehát nem tudok több dramaturgot fölvenni, nem tudok, nem tudom, hogy hogy tudjuk majd a kávéházat megoldani az előcsarnokban, mert az pénzbe fog kerülni az átalakítás, elvégeztettük a tervezői munkálatokat, és hát közben kiderült, hogy jóval-jóval kevesebb lesz a pénz, tehát majd valamit ki kell találnunk.
Van valami alsó határ, ami alatt már nem lehet a színház működtetését vállalni vajon? Tehát, hogy meddig mehet az elvonás? Van erről elképzelés?
Most ugye az érdekes dolog van, ami tulajdonképpen egy játék, hogy ugye elvben emögött azért sejthető valamiféle kultúrpolitika, vagy egy bújtatott kultúrpolitika azért létezik a támogatások mögött. Tehát például az igaz, hogy a Katona József Színház nem a legnagyobb elvonásokkal kell, hogy megküzdjön. De ténylegesen, miután a tavalyi évben ez az úgynevezett adományozás, ami ugye tehát bizonyos vállalat, illetve a vállalatok leírhatják az adójukból azt, amit a kultúrára, illetve a színházra fordítanak, tehát azt a jegybevétel 80%-át megkaphatja egy színház, vagy megszerezheti. Most a tavalyi évben volt egy olyan, hogy azok, akik nagyon sokat kaptak adományt, tehát irreálisan sok adománnyal rendelkeztek, azokból lecsíptek, és azt az adomány összeget nyilván azoknak kárára, akiknek túl magas volt ez az adomány hozamuk, hogy úgy mondjam, azoknak kárára szétosztották a kisebb lehetőségű színházak között. És ezáltal keletkezik az a nagy hiány, amivel nagyon nehéz megküzdenünk, mert hiszen a tavalyi évben volt pénzünk, nem sok, de volt pénzünk, tehát tudtuk fejlesztésre költeni. Tehát mondjuk újra csináltattuk a székeket, újra kárpitoztattuk, fel tudtuk újítani a színpad deszkázatát, csináltattunk egy hangpáholyt, ami most kinyúlik a nézőtér fölé, tehát gyakorlatilag a hangtechnikus ténylegesen hallja, hogy mi folyik a színpadon, mert eddig csak egy hangszóróból hallotta, hogy mi folyik. Tehát nem hallotta, hogyha ő bead egy zenei motívumot, ahol kell, az milyen hangerővel szól, tehát nem tudta leellenőrizni. Most ez mind megtörténik, és tudtunk venni egy új mikrobuszt a színháznak, stb. Most viszont ott tartunk, hogy nem tudjuk megcsinálni a kávéházat. Tehát, de hogyha ez most tavaly lennénk, akkor most pont meg tudnánk csináltatni, anélkül, hogy bajba kerülnénk. Tehát most egyelőre ott tartunk, hogy egy ügyesebb gazdálkodással és egy átfogóbb stratégiával meg tudjuk csinálni az évadot.
Most már nagyon hosszan prózaiak voltunk, úgyhogy most hallgassunk egy kis zenét a Hős és a Csokoládé Katona című előadásából.
Hősöm én, hősöm, te nagy, te nemes, te minden ámulatra érdemes. Mi szerencsés, mi boldog a nő, ha ilyen hős jut neki, így dicső. Így katona, én leszek én, az a boldog ara, aki mer, aki győz, aki nem rendel, s tettei mind csupa hős tettek.
Ahol hely van, színházi belépő. Ebben a műsorban ülünk Máté Gáborral, és a Katona József Színház helyzetéről beszélgetünk. Kicsit nagyon elmerültünk itt az anyagi körülményekben, mert azért azok mindig kínálnak. Hát nem is az, hogy panaszkodni való, de hát legalábbis mondani valót. Na, most én visszatérnék egy mondat erejéig a pályázatára, ahol a társulatról írta, hogy ez egy nagyszerű társulat. Jó, nem ezt írta, nem most én saját magam dicsérem, de minden esetre azt írta, hogy nem nagyon akar szerződtetni, illetve szükség volna egy 45 és 60 év közötti férfi színészre. Hát ennél úgy megálltam, hogy maga mellé, vagy maga helyett akar egy színész szerződtetni a társulatba?
Nem. Most ez már nem is pontos így. Úgy gondoltam akkor, amikor írtam, hogy attól, hogy egy... Tehát a szereposztásainkban néha érzékelünk ilyen hiányosságot. Ez főleg abból van, hogy nagyon sok a fiatal ugye a színházban, tehát ott kevésbé mutatkozik ilyen probléma. Ugyanakkor meg jó lenne néha, hogyha lenne valamiféle árnyaltság abban, hogy ez most nem feltétlenül egy olyan típusú színészre gondolok, aki mindenáron vagy kizárólag főszerepeket játszana, hanem egy olyan betonbiztos alak, aki egy férfi apa, vagy több apa, vagy többféle apa, vagy többféle pluszt hordoz. Tehát ugye van a Bán Jani, a Bezeridi Zoli, meg én, és még ebbe még elférne valaki, úgy érzem. De hát aztán az élet ezt felülírja, ugye, úgyhogy most az, gondolom a következő kérdés az lenne, hogy lesz-e valamilyen változása a társulati összetételben.
Hát, hogy konkrétan, hogy az Ötvös András szerződteti-e vajon?
Igen. De megkönnyítette a helyzetet az, hogy a Hajduk Károly elmegy a színháztól, és lényegében így most ez úgy olvasható ki majd, hogy az Ötvös kicserélődik a Hajdukkal, noha egyáltalán nem ugyanaz a fajta színész, mint az előző.
Most meg vagyok lepődve. És akkor jön az évad vég, és le fog venni darabokat a műsorról, ugye hát muszáj levenni, mert mindig jönnek újak, és cserélni kell. És azt láttam, hogy a májusi-júniusi program alapján, hogy leveszi egy sikeres rendezését, és egy sikeres szerepét.
Igen.
Ez valamifajta önmérséklet, vagy statisztikai adatok, hogy ezek az előadások kifutottak?
Hát ez statisztika főleg. Van benne üzenet is, ezt jól, hogy így szemrevételezte, illetve hogy ez kiszáll az éterbe ez a mondat. Hát az a helyzet, hogy ma a Katona József Színháznak is gondja, hogy hányszor néz meg a közönség egy előadást, illetve hogy hányszor tud menni. A Szerelem diadala, amiben én ugye játszom, amire gondolom arra célzott.
Arra céloztam.
Sikeres alakításom, ugye kaptam rá ilyen kritikusok díját is. Ez kicsit a maga szakmájáról is szól. Ez, hogy valaki megkapja a kritikusok díját, ez nem ajzza föl a közönséget arra, hogy esetleg megnézze az illetőt abban a szerepben. Tehát ezt úgy mondanám, hogy ezt most tapasztalom, mert ugye az olyan gyakran nem szoktam kritikusok díját kapni, hogy igazából ez az égvilágon nem jelent semmit. Tehát ugye ki volt írva nálunk a falra ez a hír, hogy én ebben kaptam egy kritikusok díját, de a nézők ettől nem gyarapodtak, hogy úgy mondjam. Lehet, hogy ennek oka, hogy hogy a Marivaux az eleve nem csigázza föl a magyar színházba járót, mint szerző. Ezer oka lehet. Azt tapasztalom, hogy a közönség szereti az előadást, tehát aki nézi, az föllelkesedik az előadás alatt. Mégis kénytelenek vagyunk, hát nincs értelme annak, hogy félházaknak játszunk. Tehát egy olyan darabot le kell venni, ami csak félházak előtt megy. A másik, a Sáskák, az pedig már eleve átkerült a kamrába, a nagy színpadról.
De hát az több évig ment.
Az több évig ment, és hát végül is attól, hogy most a kamrában, most hát végül is az 50-et megéri kamrával együtt. Tehát a kamrában levő azt hiszem 10-12 előadással eljutunk az 50-ig, ami azért úgy azt kell mondjam, hogy rendben van, és hát annak idején, amikor bemutattuk, egy kicsit féltem is attól, hogy egyáltalán egy szerb szerző az érdekli-e a magyar színházba járókat. Tehát Igazából ez, tehát van oka, a kamrát nem szeretnénk túl zsúfoltá tenni, már pedig túl zsúfolt, tehát ott díszleteket, jelmezeket kell tárolni, le kell venni előadásokat rendszeresen ahhoz, hogy újakat tudjunk játszani, és nyilvánvalóan azokat vesszük le először, amik már túl régen mennek, vagy már nem hoznak be annyi embert, vagy túl nagy a szereplőszáma, vagy túl sok a díszlet benne, vagy túl sok a jelmez. Tehát ezeknek az összességéből adódik az, hogy mit kell levenni.
Még visszatérve akkor a szerelem diadalára, mert odáig azért nem jutunk el, hogy talán azért nem jönnek direkte, mert a kritikusok díjazták, de...
Ezt nem akarnak kihozni.
De gyakori vagy ritka ez, hogy én inkább úgy mondanám, hogy nem találta meg a maga közönségét ez az előadás. Ez...
Igen, ezzel együtt igaz ez, tehát természetesen ez az első mondat, amit én nem mondtam el. Nem találta meg. Mondjuk azzal úgy céloztam rá, hogy a Márivó úgy látszik, az nem jön be. Nem szokott bejönni különben, tehát ennyi kockázata azért volt ennek a bemutatónak, hogy tudtuk, hogy a Márivó, mint olyan, az általában keveset megy Magyarországon. Mi ezt szerettük, ez már régóta, a szerelem diadala régóta ott volt a polcon, tehát nagyon sokszor kacérkodtunk vele, és Lasser úgy gondolta, hogy tavaly azt be kell mutatni, és hát ez lett belőle.
Általában lehet, hogy az gond ma, hogy megtalálni a közönséget. Felteszem, hogy ennek szól a ifjúsági programjuk. Igen. Is, amit kitaláltak. Igen. Gondolom, hogy az maguk anyagai kapcsán olvastam valahol azt a rémisztő statisztikai adatot, hogy a 29 éven aluliaknak csak a 4%-a rendszeres színházba járó. Hát ezt felismervén ismertesse ezt az ifjúsági programot, hogy mivel próbálkoznak.
Említettem a Végildit, aki dramaturg lány, és ő eltöltött egy jelentős időt Németországban is, tehát tanulmányozta azt a fajta. Egyébként ez nyugat-európai országokban bevett dolog, amit most mi elkezdtünk csinálni, hogy közelebb hozzák a fiatalok számára a színházat, ami azt jelenti, hogy ilyen különböző középiskolákat behívnak, vagy hát szétküldtünk leveleket, behívtunk két különböző csoportot, az egyik egy úgynevezett elit gimnázium csoportja, a másik pedig egy úgynevezett, vagy idézőjelesen mondom, hátrányosabb helyzetű iskolának a csoportja, ezt a kettőt összeengedtük, és a Végildi tart egy 12 alkalomból álló foglalkozás sorozatot nekik, a Golden Dragon című előadásunkkal kapcsolatban, amiben tulajdonképpen ez a két társaság földolgozza azokat az előadással kapcsolatos társadalmi és életélményeit, amik elindítják őket a darabbal kapcsolatban, és egyszer csak a hatodik foglalkozás után bekapcsolódik két színészünk is a munkába, jelen esetben a Fulajtár Andrea és a Kocsis Gergő, akik elkezdenek dolgozni azokkal a gyerekekkel, akik ebben részt vesznek, és a vége az lesz, hogy a jövő hét végén, szombaton és vasárnap csinálunk két előadást a Sufniban, ahol ők előadják majd azt a valamit, amire jutottak ezzel a darabbal kapcsolatban. Tehát tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve, ők most jeleneteket írnak már, ami a hasonló élményekből táplálkozik, mint amit a Golden Dragonban láttak. Na most, hogy ennek mi a haszna? Ennek az a haszna, hogy mi nem, tehát nem azt gondoljuk, hogy mi színészeket kell, hogy neveljünk, vagy színházi embereket, hanem színházbarátokat szeretnénk nevelni. Tehát olyan embereket, akik megértik a színházi formanyelvet, akik tudnak színházba járni, tudnak színházban gondolkodni, megértik azt, hogy egy előadás mit akar a színpadon, és azt reméljük, hogy ez szinte egymást megtermékenyítve, hogy úgy mondjam, egyszer csak ki tud nevelődni ebből számszerűleg is egy jelentős fiatal közönség. Tehát tulajdonképpen, amit régen egy normális és jó magyar tanár elvégzett a diákjaival, azt most nekünk kell csinálni. Például nagyon-nagyon érdekes élményem volt, mostanában dolgoztam egy szinkronrendező hölgyel, aki elmondta, hogy hát egyrészt hogy volt ő katonarajongó, arról mesélt, de hogy abban mekkora szerepe volt az ő magyar tanárjának. Tehát, hogy az hogy volt, amikor azt mondta, hogy kötelező elmenni valamit megnézni a katonába, és utána a magyar órák abból álltak, hogy az előadásról beszéltek nagyon sokszor. Tehát már előtte arról beszélt, és akkor utána, akik elmentek azok, tehát az egyszerűen, hát ciki volt nem elmenni a színházba azután, hogy a tanár azt mondta, de nem azért, mert büntetés jött, hanem egyszerűen értelmes emberként, vagy értelmiséginek nevelődő emberként kínos lett volna, ha nem látják azokat a dolgokat. Ma ilyen tanárok alig vannak. És nagyon sokszor még az a jó, hogy egy tanár felismeri, hogy gyereképtelen, és szinte segélykiáltásként jelzi, hogy segítsünk, és hogy csináljuk mi helyette. Hogy megengedi az iskolájának, vagy az osztályának, hogy egy ilyenben részt vegyen. Én ebben nagyon hiszek, tehát kénytelen is vagyok ebben hinni, mert elhivatott emberek csinálják, tehát a végén én látom, hogy megszállottja ennek az egész kérdésnek, és borzasztó boldog vagyok, hogy nálunk kötött ki, és hogy ezt mit csináljuk először, és azt hiszem a többi színház is majd ennek valami hasznát fogja látni, hogy mi ezzel foglalkozunk. Természetesen azt gondolom, hogy főleg a katonába kell, hogy járjanak, de én ebben most nagyon erősen hiszek, hogy ez működni fog.
És akkor egyszer csak azt fogjuk látni, hogy tele van a nézőtér fiatalokkal.
Igen. Most is vannak fiatalok, tehát nem mondom, hogy nincsenek, de nem olyan számban jelennek meg a fiatalok, mint ahogy én szeretném.
Hallgassunk megint egy kis zenét.
Jaj, asszonyok, ti, hát nem könnyű felelnek.
Jaj, férfiak, ti, nehéz a fejetek.
Azért az valami, győztes csata.
De hát most jött volna, még csak hajja van.
Ugyan már itt van, az az igazi jó.
Hát hiányoztam, még csak valóban.
Minek is tagadjuk, jó ez így együtt. Győztes csatából az ember, ha megjön.
Itt van a helyed,
veled, csak veled. Jó régen köttetett már köztünk a fény. Így volt és így marad, maradjon így. Eddig hát asszonyok, nem könnyű veletek.
De nektek, mert férfiak, nehéz a fejetek.
Mindig is itthon a jó.
Fáj, hogyha nem látlak, még csatalom. Itt van a helyem.
Veled, veled, csak veled. Jó régen köttetett már köztünk a frit. Így volt és így marad, maradjon így.
Ahol hely van, színházi belépő. Máté Gábor a vendégem, a Katona József Színházról beszélgetünk. Ez az előcsarnok átalakítás, amit említett, ez úgy tervezték, hogy ez nyáron meg fogják csinálni, de most pillanatnyilag ez bizonytalan, de lesz vagy nem lesz vajon? Várhatjuk, hogy a következő évadban egy ilyen megújult színházterület vár minket ott, vagy ez most mindenképpen csúszik?
Még nem adtuk föl, nagyon nagy erőkkel dolgozunk ezen, hogy meglegyen. Ez nagyon fontosnak tartom. Tehát az, hogy ott egy élő hely legyen a színházban, az, tehát tulajdonképpen ez abból állna, hogy teljesen kivennénk a ruhatárat, és egy vonzó kávézó szerűséget csinálnánk a Katona előcsarnokában. A ruhatár lekerülne az eddigi büfé helyére, és ott tulajdonképpen egy ilyen kulcsos, szekrényes rendszert dolgoznánk ki, ahol a nézőknek maguknak kéne betenni.
Úszoda?
Hát olyasmi, igen, de nem kell levetkezni.
Vannak ilyenek Párizsban is,
igen, fürdőnadrágra, tehát tulajdonképpen megszűnne az a fajta ruhatárosi funkció, ami általában a színházakban van, és ennek az lenne a lényege, hogy ott egy olyan hely lenne, ahol a néző mondjuk ha 5-kor befejezi a munkáját, akkor le tud ülni abban a színházban, ahova majd jön 7-kor. Ugyanakkor már reggel 9-től vagy 10-től lehetne ott kávézni. Ha már valaki iszik egy kávét, akkor egyszer csak észreveszi, hogy ott van egy pénztár ablak, és akkor a pénztárnál esetleg vesz egy jegyet a színházba is, és a színészek számára is egy otthonosabb hely lehetne a színház. Tehát ott akkor lehetne velünk találkozni. Tehát egy szabadabb kommunikációt engedne meg a színháznak a közönsége felé. Tehát nem egy bezárt valaminek tűnne ez a színház. És főleg az ugye most elsétálott valaki, hát látja a füstös üvegeket, látja, hogy ki van itt, vagy katona, de hát miért is jönne be? És ez most ott megszűnne terveink szerint, és jó érzéssel be lehetne oda jönni, maga is csinálhatna ott riportokat rendszeresen. És egy nagyon jó közel lenne magához, és az jó lenne.
Tehát. Egyébként is érződik ez az elképzelés, hogy így nyitni a közönség felé, tehát vannak ezek az akcióik, hogy ott ülnek a színészek a pénztárban, és jegyet árulnak, és akkor ez vonzza a közönséget?
Igen.
Láthatólag
igen.
Szívesen találkoznak.
Szívesen találkoznak, szívesen mondják el, hogy mit gondolnak, kérnek tanácsokat, hogy mit miért nézzenek meg. A színésznek is jó, hogyha hallja. Nem az, hogy megdicsérik, hanem az, hogy találkozik azzal az emberrel, aki őt rendszeresen nézi, és elmondja, hogy mit gondol. Az jó dolog. Egyáltalán a színház, ugye amikor mi még fölnevelődtünk, akkor a színész az egy különös lény volt, akit néha lehetett látni az utcán, és akkor összesugtak.
Amint elsuhant fantasztikus ruhában.
Igen, de hát ez a színész ma már nincsen. Úgyhogy most meg kell próbálni kihasználni azt, hogy ez megszűnt, hogy nincs elzárkózás, hanem pont egy. Amúgy is a színház mindig kereste ezeket a formákat, tehát egy színháznak mindig azon kellett gondolkodni, amióta van, hogy hogyan tudja a közönségét újra és újra új módokon megszólítani. Erre a színháznak mindig figyelnie kellett, amióta létező művészet. Hát most megint egy ilyen időszakot élünk, amikor egy nagyobb váltás kell, hogy legyen.
Ebben érintőlegesen nyilván benne van valamilyen módon a közösségük is, tehát hogy a pesti színházak hasonló célokkal, vagy hasonlóként versenyezve nézőkért hogyan működik együtt. Próbálok itt kiukadni arra a kérdésre, amit fel akarok tenni, hogy ön most akkor néhány hónapja, vagy már régebben is nyilván részt vesz a Fővárosi Színigazgatók Egyesülete, vagy hogy hívják ezt a szervezetet, amelyik igen. Így működik. És erről olyan nagyon sokat nem hallunk, de mondjuk az utóbbi időben egyszer megszólalt ez az egyesület. Nem hamar, de megfontoltan, gondolom én a József igen. Attila Színház ügyében.
Igen.
Más ügyekben nem szólaltak meg, gondolom nem érezték szükségét, vagy nem értettek egyet, de...
Ez egy nagyon bonyolult kérdés természetesen.
Még kérdés nem is volt, de bonyolult,
igen,
az
de
biztos.
Bonyolult dolog, mert van, mert nem, tehát annak nincs értelme, ha minden helyzetben különböző szervezetek csak jártatják a szájukat, és kiderül, hogy feleslegesen. Tehát csak olyan dologban lehet igazából valamilyen módon állást foglalni, amikor hát egyrészt, amiben meg tudunk egyezni, ugye, ez egy fontos dolog. Másik meg az, hogy amikor valódi olyan típusú problémát látunk, amikről úgy érezzük, hogy nem lehet hallgatni. Ugyanakkor azt lehet érzékelni, hogy nincs ma, ugye a különös helyzet folytán, nincsen olyan szervezete a magyar színházaknak, amelyek egyértelműen tudnák képviselni összefogottan a színház, általában a színház érdekeit. Tehát miután létrejött ez a Teátrumi Társaság, biztos, hogy ez a neve.
Így hívják.
Talán így hívják. Van ugye a Színházi Társaság, van a Budapesti Színigazgatók Egyesülete, de az sem biztos, hogy most ez a nevünk, mert most újra alapítottuk ezt az egészet. Tehát azért is hallgattunk olyan sokáig, mert kiderült, hogy újra kell gondolni az egészet, tehát ez most egy új régi, de új szervezet lett, és ugye vannak vidéki színházi igazgatók is, tehát azoknak is van egy szervezetük, tehát minden van a maszk, tehát nagyon sok mindenféle van, de igazából nem tárgyalnak velünk. Tehát lehet szájat jártatni, de hogyha ha nyilvánvalóvá van téve, hogy egy ilyen képviseleti szerv nem létezik, akkor nehéz. Tehát akkor az csak egy újabb pont, ahol valamit lehet csak hergelni, vagy nem tudom. Tehát én egyébként is eléggé szkeptikus vagyok ezekben a kérdésekben, mert úgy látom, hogy nem így, és nem úgy dőlnek el a dolgok. Ugyanakkor meg van egy határ nyilván, amikor bizonyos helyzetekben meg kell szólalni, vagy jelezni kell, hogy egy szakma mit gondol. De nem itt és nem így dőlnek el a dolgok. Tehát itt azért a demokráciát ebben az országban még nagyon sokáig kell gyakorolni, ahhoz, hogy ez egyszer csak ténylegesen olyanná alakuljon, amilyennek ennek lenni kéne. De ezt mi már nem fogjuk megérni.
Nem is feltétlenül az eredményessége felől, inkább a gesztus értéke.
Igen, de hát igen. Lehet gesztusokat gyakorolni, de hát nem tudom, hogy nem járatódik el a sok gesztus, a sok egymás melletti gesztus. Tehát, hogy akkor mi van, amikor tényleg valamit kell csinálni, és akkor... És a másik meg az, hogy azért vannak és voltak nem teljesen egyértelmű ügyek. Tehát nagyon, most én nagyon zavarosnak látom az egész helyzetet. Azért kell, tulajdonképpen az lenne a jó, hogyha a szakmai szervezetek össze tudnának valamilyen módon tartani, valóban a szakma számára hasznos dolgokat tudnának dönteni, illetve a javaslatot nem dönteni, javasolni, és a javaslatuk olyan döntéshozók elé kerülnének, amelyek megfontolván azokat a dolgokat, amiket a képviseleti szervek beadtak, a legjobb döntést meghozzák. De ez most nem ilyennek látszik. Azelőtt se pont ilyennek látszottak, de most se.
Innen most már csak egy lépés az Egri Színház, úgyhogy oda fogunk majd kiukadni a következő zene után.
Őrnagy úr, idő letelt, 3000 útra kell. Mondhatom, hogy remekel, ahogy elindul. Mi? Ez van hátra semmiség, egy hadosztály, itt a terve, egy papírra írva erre. De Száránov az esküvővel várjon meg, ha jót akar. Asszonyom, egy büszke bővel gazdagabb lesz csak hamar. Dolgaim rendezve gyorsan, szerdához 2 hétre pont van. Délután 5 órakor, itt leszek, ez tiszta sor.
Szerdához 2 hétre pont van.
Itt leszek, ez tiszta sor.
Délután 5 órakor.
Itt leszek, ez tiszta sor.
Micsoda ember!
Nekem nem ez kell.
Micsoda ember!
Mein Name ist Nikola. Ich lebe jetzt noch in Bulgaria.
Choco, 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 choco.
Choco.
Csapunk egy olyan lapzit, ámul majd Bulgária.
Harka felkül hapzit, ámul majd Bulgária.
Poharunkba peskő habzik, én szól a legszebb ária.
Már nem bírnám ki, hogyha másé, édesebb, mint a csokoládé.
Édesebb, mint a
csokoládé.
Édesebb, mint a
csokoládé.
Csapunk egy olyan lakszit. Katona, katona,
csokoládé.
Katona, katona,
csokoládé.
Katona, katona,
csokoládé.
Édesebb, mint a
csokoládé.
Katona, katona,
csokoládé.
Katona, katona,
csokoládé.
Katona, katona,
csokoládé.
Édesebb, mint a
csokoládé.
Katona, katona,
csokoládé.
Katona, katona,
csokoládé.
Katona, katona.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Stuber Andrea vagyok, és Máté Gáborral beszélgetek. Egerről beszélgessünk egy kicsit, mert az elmúlt években a szakmai életének fontos része volt. Azt hiszem, hogy minden évadban rendezett ott legalább egyet. És hát ez most a igazgatóváltással véget ér. Blaskó Balázs lett ott az igazgató, aki nagyon-nagyon markánsan és nagyon-nagyon negatívan nyilatkozott már a pályázatában is, és azóta is minden alkalommal, amikor a nyilvánossághoz szólhatott az Egri Színház elmúlt éveiről, konkrétan az ön rendezéseiről. Nehéz volt erre nem reagálni, vagy könnyű volt?
Ez azért nehéz, mert úgy gondolom, hogy nem illendő ez. Nem hiszem, mert mi erről soha nem beszéltünk. Pedig néhányszor találkoztunk Egerben, volt olyan előadásom, amiben játszott is. Hát neki ez a véleménye, én ebbe az utcába nem szeretnék besétálni. Tehát itt olyan, elkezdődne egy sárdobálás, hogy most mondjak én is rosszakat. Tehát most nem tudom, mi értelme van. Én úgy gondolom, hogy ő nem ismeri az én tevékenységemet, legtöbb rendezésemet nem is látta Egerben, tehát nem tudom, hogy milyen alapon. Mire fogalmazza azt, amit fogalmazza, ez az ő dolga, ő ezeket mondja, azt a pályázatot, amit ő leírt, és ebben engem megdobált, hogy úgy mondjam, azt egy szakmai szakértői bizottság valami 8-1 arányban elfogadta. Tehát ez azt jelenti,
ellenszavazat nélkül egy tartózkodással, azt
hiszem, hogy egy tartózkodással szavazták meg, igen. Tehát én ezzel kapcsolatban, ez egy teljesen szabályos demokratikus ügy volt, azt kell, hogy mondjam. Három jelentkező volt. Mit mondjak erre? Hát ő a színháznak az igazgatója, ő határozza meg ezt a dolgot. Én biztos nem tudnék egy olyan színházban létezni, amiről ennyire rossz véleményem van. Tehát ha nekem eddig van rossz véleményem, vettem a kalapomat, elmentem. Mondjuk én nagyon szerencsés helyzetben voltam. De én mondjuk ezt ennyiből egy kicsit neccesnek látom. De egyébként joga van ezt gondolni, nem megalapozott. Tehát például az, hogy a főiskolán én milyen tevékenységet folytatok, ez most érdekes módon most eljött egy előadásomat megnézni. Most először egyébként már a sok nyilatkozat után. Most ott volt a főiskolán, most egyetemnek hívják. Tehát ott volt az egyetemen egyszer csak most megnézett. Most, hogy már ennyi hát rosszat
mondott.
Mint igazgató.
Igazgató
megnézett valamit, de egyébként szíve joga ilyeneket. Még nyilatkozhat is róla. Mondjuk hát jobb lenne, hogyha ismerné azt, amit csinálok, de mondjuk hát nem ismeri, de van róla véleménye.
Hát nem tudom, ez ugye valahogy egy olyan általános tendenciának látszik, hogy az értékek relativizálása az hasznos lehet, amikor
hát igen, nem tudom, az ember tanít, ugye az egy nagyon nagy munka, nagy felelősség, és én magam is állandóan megkérdőjelezem természetesen azt, amit csinálok, és közben meg én azt gondolom, hogy akkor fog eldőlni majd az én tevékenységem, és akkor lehet majd vélemény nyilvánítani, meg meghúzni azt a bizonyos valamit, amikor már egy jó idő eltelik, hiszen Blaskó Balázs sem sejthette még mondjuk 8 évvel ezelőtt, hogy 8 év múlva ő lesz a színház igazgatója. Én ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez egy hosszú távú pálya, és én, mint színész pedagógus tudom, hogy én hosszú távú pályára nevelem a diákjaimat. Tehát majd akkor, amikor már lesznek 50-60 éves tanítványaim, akik még mindig a pályán vannak, és ott elértek, vagy nem értek el, amit is egy minőséget képviselnek, akkor majd valaki mondhatja, hogy én mit csináltam a főiskolán, vagy a színművészeti egyetemen. Addig nem. Vagy milyen alapon az, hogy valaki fiatalon, hogy hebrencs, vagy hogy mutatkozik, vagy milyen színésznek mutatkozik, ez még az igazi színészethez ennek nagyon kevés köze van. ők fiatal emberek, olyan fiatal emberek, akik most vannak, akik azok közül választódnak ki, akik most jelentkeznek, ők tehetséges emberek, az biztos, de hogy igazából ezentúl még mit tudnak ezen a pályán tanulni, mert ez egy tanulási folyamat, és ezt minden színész és színházi ember tudja, hogy ez egy örök tanulás, amit mi csinálunk, tehát ezek az induló lépések, és ez olyan, mint hogyha egy kisgyerek, nem tudom én, furcsán megy, akkor a szülőket elkezdeni nógatni, vagy megjegyezni a szülőknek, hogy hogy tanították meg járni ezt a gyereket. Hát majd meglátjuk. Nem tudom, hogy meddig jut el az a gyerek a lépéseivel.
Hát most egy negyedikes osztálya van, amelyik jövőre fog csak végezni, igen, mint első nyertese vagy áldozata az 5 éves képzésnek. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz ma arra gondolni, hogy mi lesz utána velük.
Igen.
Mit tud nekik mondani, hogy valakit mondjuk elhív Eger?
Hát
menjél.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert azért színházi gondolkodásból elég rendes dózist kapnak tőlem, az biztos. Ízlésformálásból is biztos. Tehát nagyon nehéz egy olyan színházba javasolni. Tehát javasolni valakinek, hogy menj oda, hogyha nagyon nem értek egyet azzal, ami folyik valahol. Mondjuk tegyük hozzá, hogy még egy előadás nem jött létre abban a színházban, amiről most beszélünk, tehát majd meglátjuk, hogy ha mondjuk, ha én egyáltalán le fogok tudni menni Egerbe előadást nézni, akkor majd kiderül, hogy ott mi folyik. Most én előre nem fogom tudni megmondani, hogy ott mi lesz. Adja Isten, hogy jó előadások legyenek.
Adja Isten. Nem nagyon jut időnk arra, hogy a színészetéről beszélgessünk. És az elején elmondta, hogy most egy főszerepet próbál, és átsiklottunk a felett, hogy el sem mondta, hogy mi az egyébként. Igen. Úgyhogy legyen szíves.
Forgács András Dilettánsok című darabját próbáljuk, Asher Tamás rendezésében, aminek érdekessége, hogy Flaubert Buvár és Pékusé című regényének az adaptációja ez a színpadi mű, amit most nagy erőkkel próbálunk.
Asher rendezésében, akivel egyébként ilyen érdekes hierarchikus viszonya van, vagy lehet, gondolom én, mert a színházban főrendezője, igen, és a főiskolán pedig fordítva van.
Igen, igen, igen. Mondjuk a főiskolai funkciómat lemondtam, tehát már csak tanítok.
Tehát akkor már nem rektor helyettes.
Nem, az világos volt, hogy az nem fog menni. Tehát most elmondtam ugye a beszélgetés elején egy napomat, abba a rektor helyettesség nem fér bele. Tehát én, ahogy ez kiderült, hogy ez hogy van, azonnal lemondtam arról a funkciómról, de még, hát még tanítok az iskolában. De hát az a Sera, ami nagyon régi kapcsolatban vagyunk, tehát ezt nagyon, nagyon, hogy mondjam, ironikusan fogjuk föl természetesen. Tehát ez hát ugye ez egy nonsens, hát ő rendez engem, de én most főleg a buvár szerepet próbálom. Tehát én nem egy igazgató vagyok, aki ott parancsolgat a színpadon, hanem egy szerencsétlen színész, aki igyekszik és próbál a napi állapotán valahogy felülemelkedni, mint minden színész, aki benn van a színpadon és dolgozik. Tehát ez egy teljesen világos leosztás. Amikor ő rendez engem, akkor ő a főnök, és én minden instrukcióját igyekszem végrehajtani, és jól megcsinálni.
Meg fogjuk tekinteni az eredményt. Iszonyú sok kérdésre nem került sor. Kénytelen leszek majd egyszer újra meghívni magát. Jó. De egy plusz kérdést még felteszek, jó? Ez persze. Rövid válaszsal is. Van 2 felnőtt fia. Van része abban, hogy egyáltalán nem foglalkoznak a színházzal? Nincs közük hozzá?
Szerintem nincs. Mondjuk azt hiszem róluk, hogy szeretik, amit csinálok, és el is ismernek, ami nagyon jól esik.
És ez apának elég.
Ez elég, és ugyanakkor szerintem ez őket abba az irányba elbizonytalanította, hogy érdemes-e olyat csinálni, amiben esetleg nem tudják megugrani az apjukat. Szerintem ilyen értelemben van benne, de ez is inkább az ő gondolkodásuk, de olyan nagyon, nagyon erős, nagy késztetésük és tehetségük erre a pályára nekik nem volt.
Nagyon lejárt az időnk. Kénytelenek vagyunk abba hagyni. Köszönöm szépen, hogy eljött. Viszont hallásra.
Az Ahol hely van című műsort hallották a Rádió Q99.5-ön, melyben Stuber Andrea Máté Gáborral beszélgetett.